Szent Lukács evangéliumának 15. fejezetéből. Egy embernek volt két fia. A fiatalabbak így szólt apjához: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Ő pedig megosztotta köztük javait. Néhány nap múlva a fiatalabbik fiú összeszedett mindent, elköltözött messze földre, és ott eltékozolt a vagyonát, mert szertelen életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, ő pedig nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött egy helybeli polgárhoz, aki kiküldte őt a földjeire disznókat őrizni. Szívesen megtöltötte volna a gyomrát azzal az elességgel, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta: Apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen pusztulok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Apám, szörnyű bűnt követtem el ellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz, fogadj be hát béreseid közé. Útra kelt, és elment apjához. Még messze járt, amikor apja meglátta, megesett a szíve rajta, eléje futott, a nyakába borult, és megcsókolta. A fiú akkor így szólt: Apám, szörnyű bűnt követtem el ellened, nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar az régi ruhát, és öltöztessétek fel, húzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízlalt borjút, vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert ez a fiam halott volt és új életre kelt, elveszett és megkerült. És elkezdtek vigadozni. Az idősebbik fiú a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, meghallotta a zenét és az ének szót. Magához hívott egy szolgát, és tudakolta tőle, hogy mi történt. Mire a szolga így felelt: Testvéred jött meg, és apád levágatta hízlalt borjút, mivel egészségben kapta őt vissza. Ekkor ő haragra lobbant, és nem akart bemenni. De apja kijött és kérlelte. Ő azonban ezt mondta neki: Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, s te sohasem adtál nekem még egy kecskét sem, hogy barátaimmal vigadozhassak. Amikor megjött ez a te fiad, aki parázna nőkre tékozolta el vagyonodat, levágattad a hízlalt borjút. Ő azonban így válaszolt: Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Ünnepelni és örvendezni kellett, mert ez a te testvéred halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Szeretettel köszöntöm a hittanórára, rádió köré gyűlt kedves hallgatókat. 10 óra 5 perckor elkezdjük a mai hittanórát, amelyben a tékozló fiú története kapcsán gondolkodunk el önmagunkról, de még inkább az Istenről, az Isten irántunk való szeretetéről, mert hiszen erről szól Jézus példabeszéde. Bevezetésül hadd idézzek Szent Páltól egy fontos mondatot. Mindent szabad nekem, de nem minden használ. Mindent szabad nekem, de ne váljak semminek rabjává. Az első korintusi levélben kétszer is találjuk ezt a mondatot, a 6. és a 8. fejezetben. Minden szabad, de nem minden használ, minden szabad, csak ne váljak semminek rabjává. Ha tudták volna a példabeszédbeli fiúk ezt az igazságot, lehet, hogy másképpen cselekedtek volna. Meglepő Szent Pálnak ez a furcsa kapcsolódása, szókapcsolása. Kiderül, hogy a szabadság rabbá tesz. Mindjárt látni fogjuk, hogy hogyan. De nézzük akkor a példabeszédet. A fiatalabb fiú így szólt apjához, atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Követelt az örökséget. Jól lehet, még élt az apa. A fiú akkor kapja meg az örökséget, ha meghal az édesapja. Mintha azt mondta volna, apám, hajj meg. Nem kell lesz. A vagyonod kell, nem te. Mit tesz ilyenkor az apa? Nem beszél a történet az apa belső érzelemvilágáról, legalábbis most ezen a ponton, hanem mint egy rideg és szemtelen döntő bíróként fölméri a vagyonát, és odaadja a fiának, a kisebb fiára eső részt. Minden kommentár nélkül Jézus ennyit mond, ő pedig megosztotta köztük javait. A fiú tehát örülhet, megkapta azt, amit akart, ráadásul megszabadult az apjától is. Összeszedett mindent, és elköltözött messze földre. Minden bizonnyal fontos ez a részlet is, hogy messzire költözött a fiú, ne legyen az apja közelébe. Jobb, hogyha nem tudnak arról, hogy mi mindent tesz, meg az apjának se legyen hatása ő rá. Teljesen szabad akar lenni. Egyrészt az apja halálát kívánja, másrészt olyan örömöket akar kipróbálni, olyan örömöket akar megszerezni, amelyet az apja jelenlétében, az apja házában nem kaphatott volna meg. Elkezdi tehát vigassággal teli életét, eltékozolta vagyonát, így írja, így mondja Jézus, mert szertelen életet élt. Szertelen, vagyis határtalan, kicsapongó életnek nevezzük, amelyben ez a kicsapongása törvények határain túlra csap. Az ilyenfajta élet előbb-utóbb romlásra vezet, nyilvánvalóan. Mert egy ponton túl elfogy a vagyon, hogyha nincsen utánpótlás. Legyen az bármilyen hatalmas összeg, hogyha forrás nélküli, akkor előbb-utóbb el fog fogyni. Mint hogy nem maradt az apa közelében, nem gondolt arra, hogy ezt a vagyont gyarapítani kell, ezért lett saját magának ellensége. Az apa közelsége nem csak békjót jelentett volna, hanem ennek a vagyonnak tovább gyarapodását. Később erre vissza fogunk térni, hogy vajon miért nem tudott együtt örülni az apával, hiszen az apa szeretetét élvezhette volna a családi házon belül is. De ő nem az apa szeretetére vágyott, hanem a vagyonára, amit ő aztán egyedül kezelhetett, szabadon. Szent Pálnak a mondata, minden szabad nekem, de nem minden használ, minden szabad, csak ne legyek seminek rabjává, így folytatódik. A táplálék a gyomorért van, a gyomor a táplálékért, de Isten ezt is, azt is megsemmisíti. Furcsa körforgásban élünk, hogyha nem állunk meg, és nem nézünk előre és hátra, akkor kiderül, hogy azért dolgozunk, hogy legyen mit enni, és azért eszünk, hogy aztán tudjunk tovább dolgozni. Ez a fajta körforgás teljesen értelmetlen. Önmagába tér vissza. Nincs kiút belőle. Eszünk és dolgozunk. Dolgozunk és eszünk. Ilyen a világ rendje. A táplálék a gyomorért van, a gyomor a táplálékért. De minden az Isten kezében van. Valójában minden az Istenért van. És ez a körforgás Azért értelmetlen, mert kimarad belőle az Isten. A tékodló fiú pontosan ezt akarta, kihagyni az Istent, kihagyni az atyát az életéből. Az ember alkotta civilizáció ugyanezt akarja, kihagyni az Istent az életéből. A 20. században az egyik filozófus megfogalmazta, hogy meghalt az Isten. Valójában ez egy kijelentés, vagy egyfajta vágyakozás, cél, amelyet el akar érni az ember. Ha valaki azt mondja, meghalt az Isten, akkor ezzel azt is mondta, hogy valamikor volt. De minthogy az abszolútumot nem lehet megölni, csak annyit mond ki vele, hogy számomra meghalt az Isten. És az Isten nélküli élet, ez a bizonyos körforgás. Eszünk és dolgozunk, dolgozunk és eszünk. Nincsen kiút belőle, mert az Isten nélküli világ önmagába tér vissza. Nincsen távlata, nem tud túllépni önmagán, mert csak a bezárt világban forog. Önmagát emészti föl. Ilyen világot épít az ember, amikor az Isten nélkül építkezik. Ebben az önmagába visszafordult civilizációban élünk ma, és észre kell vennünk, hogy mennyire saját magának zsákutcáját építi ki. Ugye a civilizáció törekvéseiben arra törekszünk, hogy minél kényelmesebben éljünk. És lám ez meg is adatik. Elképesztő gazdagsággal és kényelemmel élünk. Most lehet, hogy szorosabbra kell húzni a derékszíjat, úgy érezzük, hogy kevesebből kell megélni a háború és a mostani világjelenségek miatt. De hát ha összehasonlítom az életemet az afrikai vagy ázsiai éhező embertársaimmal, ki kell mondani, hogy ez a látszólagos, szegényedő élet még mindig félelmetes fényűzést jelent. A mostani embertársaim, vagy éppen a korábban élt embertársainkhoz képest. Szóval építjük a civilizációt gyönyörű szépen. Egyre kényelmesebben élünk, de kiderül, hogy mindez nem hoz semmit. Ezek a vívmányok nem teszik boldogabbá az embert. Nem szolgálják az ember boldogságát, még az orvosi felfedezések sem. A civilizáció látszólag az ember boldogságát szolgálja, de a kényelem nem azonos a boldogsággal. Amikor megoldunk egy-egy problémát, nyilvánvaló jönnek majd a következők. Mind az egészségügyben, az orvosi életben, mind a táplálkozás láncban, mind a technikai fejlődésben. Nézzük meg, hogy egy-egy felfedezés boldogabbá teszi az embert. Az autó, a vonat, a repülő, a telefon, a számítógép kétségtelenül könnyebbé teszi az életet, de nem lesz boldogabb az ember tőle. Sőt, a mai törekvések például a nem váltásra, vagy a természetellenes szexuális örömökre, az élet kioltására, a magzati vagy az időskorban, mind arról árulkodik, hogy ez az emberi törekvés immár nyilvánvalóan szembefordult önmagával. És észre sem vettük, hogy mennyire bele csúsztunk ebbe. Csak egy példát hadd említsek. Gyermekkoromban nevettünk a polgárpukkasztó magatartáson, amikor fiatalok pánkok voltak, rózsaszínűre festették a hajukat, kakastarét építettek ki a frizurájukból. Ma már azt kell mondanom, hogy szinte elfogadott ez a frizura és ez a magatartás. Lassan melegített vízben felfűtt a béka, és már észre sem vesz, hogy menthetetlen. Így kerültünk be a civilizáció mai vívmányaiba, közepette. A tékodló fiú a moslék mellett jön rá, hogy az élete menthetetlen. De legalább ráébredt. Vajon mi kell nekünk ahhoz, hogy ráébredjünk, hogy ez az élet, ez a látszólagos fejlődés, szokták így mondani, a fenntartható fejlődés, nem vezet sehová. Nem hozza meg az ember vágyának a beteljesülését, csak látszólag segíti az embert, és valójában szembefordul vele. Az Isten nélkül alkotott világ szembefordul az emberrel. Nincs jelen benne az Isten. Nyilván vannak olyan alkotások, amelyek örömet okoznak. Érdemes ezeket megvizsgálni. Azokban mindig valamiképpen jelen van a szeretet. Jelen van az Isten. Jelen van a végtelen távlata. Akár emberi, egyszerű alkotások azok, egy gyermekrajz, egy kézműves munka, vagy egy-egy művésznek az alkotása. Ezekben jelen van az Isten, és bármi jelentéktelennek tűnik egy-egy rendkívüli felfedezéshöz képest, lám segítik az ember boldogságát. Közelebb visznek az Istenhöz, közelebb visznek egymáshoz. Látszólag a telefon is közelebb visz egyiket a másikhoz, de csak fizikailag, technikailag. Vajon közelebb kerülök azokhoz az emberekhöz, akikkel csetelek, akiknek küldöm a messengereket, akik számtalan, hatalmas számban a követőim, vagy a társaim a világhálón. Nem igazi közelségbe kell látni. Nem emeli az embert. Csak akkor, hogyha jelen van benne a szeretet, ha jelen van benne az Isten, ez a világ csak akkor építhető, csak akkor viszi előre az embert, hogyha jelen van benne az Isten. De ma nagyon sokan az Isten halálát akarják, az Isten nélkül akarják élvezni ezt a világot. A tékozló fiú is apja nélkül akarta élni világát, szabad akart lenni az apától. De hát ez a szabadság visszájára fordult és rab lett belőle. Előbb a szenvedélyeinek, aztán meg a nyomorúságának a rabja. Mennyire árulkodó, ez is mennyire leleplező volna, hogyha fölfigyelnénk rá, hogy a szenvedélybetegség minden fajtája nyomorba dönt. A cigaretta, az alkohol, a játék, a szex, a drog megfosztja az embert először a szabadságától, aztán meg a méltóságától. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad, csak ne váljak semminek a rabjává. Ha megfigyeljük a történet másik végét, valójában a másik testvér is ezt akarta. Szabad akart lenni az apjától, csak éppen nem merte kimondani. Amikor hazajött a fiú, és elkezdték a mulatságot, elkezdtek örvendezni a családban. Ez a fiú méltatlankozni kezdett. Az apa, amikor kiment hozzá, így válaszolt neki, látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg a parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskét sem, hogy barátaimmal vigadozhassak. Parancs teljesítésről beszél ez a fiú, szolgálatról, sok esztendeje szolgálok neked, és úgy érezte, hogy nem kap ezért semmi bért. Mert hát csak a szolgálatot és a parancsok teljesítését látta, és a barátaival szeretett volna vigadozni, nem az apjával. Csak nem merte ezt kimondani. Most is csupán szemrehányásképpen fogalmazza meg, nem igazi kéréssel. Valójában ebben a mondatban is benne van, hogy tudja, hogy úgy se kaphatja meg. Nem is kér ilyet. Azt hiszi, hogy csak az volna az öröm, amit az apa nélkül tudna megélni a barátaival, függetlenül az apától. Pedig hát A testvére is mindent megkapott, amikor kérte, de sem ébresztette rá, hogy ő is megkaphatna mindent, élvezhetné az apjának minden vagyonát, annak abból fakadó minden örömét. De ő csak parancsokat teljesített, és ezt a vágyát magának sem merte bevallani. Talán azért, mert érezte is, hogy nem igazán helyén való. Hiszen az a lényege, hogy szabaduljon az apjától. Az apja nélkül akart örömet találni magának. Nem tudott együtt törülni az apával, aki azt mondta, fiam, mindenem a tied. De ezt nem tekinti örömnek, csak azt, ami az apja nélkül lehetne az övé. Valójában ugyanaz vezeti őt is, mint a testvért, aki apja halálát kívánta és követelte a maga vagyon részét. Az apja öröme neki semmi. Bosszankodik, amikor hazajött a testvére. Így éli le az életét öröm nélkül. Ami van, az nem kell neki. Arra vágyik, amit valójában ő is rossznak tart. Hadd mondjak el egy fájdalmasan tanúságos történetet. Hogy megtörtént-e pontosan, nem tudom, még az is elképzelhető. Talán a 20-as, 30-as években, amikor sokan költöztek ki Európából Amerikába, az egyik család is elhatározta, egész család a gyerekekkel együtt a szülők, hogy kimennek Amerikába. Összeszedték minden vagyonukat, és a méregdrága hajójegyet megvették az egész család minden tagja számára. De hát nagyon szegények voltak, így aztán, amikor a hajóra szálltak, akkor vittek magukkal kétszer sültet, meg valami száraz gyümölcsöt, hogy a hosszú utat kibírják valahogy, mert egyébként minden pénzüket beleölték a hajójegybe. Így utazták végig az utat, nélkülözve a többi, utas pedig élvezte az életet, mentek az étterembe, este, reggel, délben étkeztek, élvezték a hajóutat. Hát ők belátták, hogy ők ezt nem engedhetik meg maguknak, hiszen szegény emberek minden vagyonukat ebbe a hajójegybe ölték bele. Az utolsó nap már látszottak Amerika partjai, amikor az édesapa egy nagy meglepetéssel állt elő. Fiaim, gyermekeim, ma ezt az utolsó napot vigassággal fogjuk eltölteni. Félretettem egy kis pénzt, és ma mi is lemegyünk az étterembe, jót eszünk, kipihenjük magunkat, mulatozunk, ebből az utolsó kis pénzünkből mi is jól akarunk élni. Így aztán örültek is a gyerekek, lementek együtt az étterembe, és látták, hogy sok-sok mindenből lehet válogatni, telették magukat, jól laktak. Amikor aztán már mentek ki az étteremből, az apa odament a pincérhöz, hogy szeretne fizetni. Erre a pincér azt mondja, na de hát uram, a hajójegyben benne volt a teljes ellátás költsége. Önök is jöhettek volna minden nap az étterembe étkezni. Csak hát nem értettük, hogy önök miért nem élnek ezzel a lehetőséggel. Ezt a lehetőséget már elveszítették. Az utolsó nap jöttek rá, hogy sokkal nagyobb örömben élhették volna az életüket ezen a hajón. Félő, hogy sokan vagyunk így mi is, nem merjük élvezni az Istennek az ajándékait. Észre sem vesszük, hogy együtt az Istennel elképesztő boldogságban élhetnénk. De mivel azt hiszük, hogy nem veszük észre, hogy minden a miénk, ahogy az apa mondta a fiának, mindenem a tied, ezért csak azt látjuk örömnek, amit az Isten nélkül élvezhetnénk. És így aztán sem a magunk örömét nem tudjuk élvezni, sem az Isten ajándékát. Félelmetes szembesülni azzal, hogy kik azok a barátok, akikkel az apa nélkül akar mulatni ez a fiú. Kik azok a barátok, akikkel az Isten nélkül akarom mulatni én is az időt? Mik azok a rossz szokásaim, melyek azok a életemnek azok a részei, amit az Isten nélkül szeretnék tölteni, amitől sokat várok, de tudom, hogy csak az Isten nélkül lehet megvalósítani. Ha megvizsgálom, mi az, amit nem Istennel viszek végbe, ekkor döbbenek rá a magam bűneire. Milyen lehetőségek vannak ilyenkor? Mikor történik a megtérés? Térjünk vissza újra az első fiúnak a helyzetére. Amikor ott a moslék mellett elgondolkodott, magába szállt, és ezt mondta, apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen pusztulok. Fölkelek és atyámhoz megyek. Vajon ez a pillanat a saját nyomorúságára való rádöbbenés tekinthető megtérésnek, hiszen megváltoztatta az élet útjának az irányát, és most már nem az apától távolodni akart, hanem visszamenni az apjához. De mi vezette? A gyomra, az éhsége, a nyomorúsága. Ez még nem a megtérés volt, hiába fordult meg az irány, annak a célja az volt, hogy fölismerte, az apja szolgájának jobb sora van. Arban már nem reménykedett, hogy ő az apjának újra fia lehet, hogy a családjába befogadják. Ez nem volt, nem szerepelt a tervei és a lehetőségei között. Béresként akart visszamenni. De Jézusnak egy másik példabeszédében tudjuk, hogy a béres nem sokra értékeli. A béres azért fut el, mert béres, mondja Jézus. Nem lett volna hosszú életű megoldás, hogyha béresként tér vissza a fiú. Pedig ennyit akart csupán, hogy ő is jobban élhessen, legalább annyira jól, mint apjának a szolgái. Rájött, hogy milyen jóságos ember az apja, mert a szolgákkal is sokkal kedvesebben, emberibben bánik, mint a mostani gazdája, aki a sertések őrzését bízta rá. Hazafelé menet tehát gyakorolja, hogy mit is mondjon az apjának. Talán azért is, mert nem igazán a szívéből jön. Szíve szerint lehet, hogy szeretett volna visszakerülni a családba, de ezt lehetetlennek tartja. Hazafelé menet mondogatja magában, apám, szörnyű bűnt követtem ellened, már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevez, fogadj be béreseid közé. Így tehát ezt gyakorolgatva, ezt a mondatot mondogatva közeledett, az útra kelt és elment az apjához. Valóban helyes a fölismerés, hogy az apa halála után nem lehetséges visszatérni abba a családba, ahol éppen az apa halálát kívánta volna. Ez lehetetlen. Csak hát, erről szól a példabeszéd, Istennél minden lehetséges. A megtérés nem az fiúnak az a fölismerése, hogy így nem mehet tovább, mert csak éhezem, és még csak nem is a visszafordulás, amikor elindult az apja felé. A megtérés pillanata az, amikor az apa magához öleli ezt a fiút. Lesi messziről várja, hogy mikor tér vissza, mintha csak tudta volna, hogy eljön majd az a pillanat, amikor visszatér a fiú. És nem is engedi, hogy a jól begyakorolt mondatot végigmondja. Elkezdte a fiú, apám, szörnyű bűnt követtem el ellened, nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevez. De azt a mondatot nem engedte, hogy kimondja, fogadj béreseid közé. Lehetetlen is. Az apa mindig fiának tekinti a fiút, bármit is tesz. Visszatérő fiát magához öleli. Megint egy történetet hadd mondjak el. Lehet, hogy már itt a Mária Rádióban is elmondhattam, de olyan szép, hogy én magam is mindig meghatódom rajta. Ez is egy fiatal emberről szól, aki rossz társaságba keveredett, és elfordult a szüleitől, és bandita lett belőle, míg aztán, ahogy annak törvényszerű is, börtönbe került. Nem tudom, sok év, 5-10 év börtönt kapott büntetésül. Amikor aztán letelt a hosszú büntetése, nem volt hova mennie. Gondolta, hogy hazamegy, de hát nem nagyon állhatott a szülei elé ezzel a múlttal, ahogyan őket megtagadta, és amilyen rossz útra tért. Írt egy levelet a szüleinek, hogy ekkor és ekkor érkezem, adjatok egy jelet, hogyha visszafogadtok, Legyen ez a jel egy egyszerű fehér szalag, amit rákötök a házunk előtt lévő almafára. Hogyha meglátom azt a fehér szalagot az almafán, akkor leszállok a buszról, és tudom, hogy megbocsátottatok. De hogyha nem, hát úgy is jó, akkor tovább utazom, és nem szállok le a buszról. Így ezzel a gondolattal vette meg a buszjegyet, és indult el hazafelé. Nem kis szorongás volt benne, amikor már közeledett a családi ház felé. Útközben egyik utitársának elmesélte az életét. Elmesélte, hogy milyen volt a gyermekkora, hogyan fordult el szüleitől, apjától, anyjától, hogyan tért bűnös életre, és aztán most a börtönből hogyan megy hazafelé, és izgul azon, hogy meglátja-e azt a fehér szalagot az almafán, vagy nem. Egyáltalán, ha is oda is kötötték, és nem veszi észre, mi lesz akkor. Annyira izgult, hogy azt kérte, hogy hadd cseréljenek helyet, és inkább háttal utazik a busszal, hogy ne is lássa. És ez a utitársa, ez a hölgy nézze azt az almafát, hogy rajta van-e az a fehér szalag, vagy sem. Mikor aztán utazszak hazafelé, egyszer csak az asszony fölsikoltott. Hát nem tudta, mi az. Az almafa tele volt rakva fehér szalaggal. A szülők üzentek a gyermeknek, ezerszeresen megbocsátanak neki. Hát ez a fehér szalaggal teleaggatott almafa is még csak gyenge képe annak, ahogyan az Isten szeret bennünket, amilyen szeretettel várja a visszatérésünket. A medjugorjei üzeneteknek egyik gyönyörű mondata ez. Ha tudnátok, mennyire szeretlek benneteket, sírnátok örömötökben. Egyszerűen nem ismerjük föl, hogy mennyire szeret bennünket az Isten. Mennyire mindent megosztana velünk, ha fölismernénk az ő ajándékait, ha mernénk együtt örülni az Istennel. A testvér felé is ugyanezzel az ölelő szeretettel fordult az apa. Szerette volna hozzásegíteni ehhez a megtéréshöz. Fiam, mindenem a tiéd. Ugyanez a mondat, ugyanez a szív szól a másik testvérhöz, aki viszont sajnos ekkor még visszautasította. Ő nem ismerte föl az atyának ezt a szeretetét. Jézusnak egy meglepő mondata ez, jobban ürülnek egy megtérő bűnösön, mint 99 igazon, akik úgy gondolják, hogy nincs szükségük megtérésre. Mert a megtérés szándéka, az Istenhöz való visszatérés vágya nyitja meg a lelkünket arra fölismerésre, hogy megértsük, mennyire szeret bennünket az Isten. Gondoljam át tehát, hogy melyek, kik azok a barátok, akik elvezetnek, elvisznek engem az Istentől. Mi az, ami miatt rászorulok a megtérésre, és egyáltalán ne habozzak a megfordulástól, ne féljek attól, hogy az Isten nem fogadna be a családjába. Ne gondoljam magamat igaznak, akinek ott van a lehetősége, állandóan a családban élni, hogyha nem ismerem föl az Istenek ezt a végtelen szeretetét. Sokkal jobban járok, hogyha én magamat ilyen megtérő bűnösnek tekintem, aki fölismeri az Isten szeretetét, és nem visszaél vele, hanem élni akar ezzel a szeretettel. Valójában ez az Istennek a szava. Ha tudnátok, mennyire szeretlek benneteket, sírnátok örömötökben. Amen.
és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görög katolikus atyákkal.